Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Megkapta a megvalósíthatósági engedélyt az Ariel küldetés, amely magyar kutatók részvételével exobolygók légkörének kémiai vizsgálatát végzi majd, mondta a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézetének igazgatója. Szabó Róberttel beszélgettem.
Ez az Európai űrügynökségnek egy olyan űrtávcsöve, ugye az Európai űrügynökségben Magyarország is benne van, és a magyar kutatók is dolgoznak ebben, és mérnökök. Tehát egy olyan küldetés, aminek az a célja, nagyon különleges célja van, több mint 1000 exobolygónak, tehát távoli, más csillagok körül keringő exobolygónak a légkörét vizsgáljuk meg alaposan, légköri összetételét, légköri viszonyait. Hogy tudjuk ezt megtenni? Ugye ez egy érdekes kérdés, mert mondjuk 30 évvel ezelőtt egyetlen távoli más csillag körül sem ismertünk bolygókat, bolygórendszereket. Ez az utóbbi 25 évnek egy nagyon viharos fejlődése és forradalmi felfedezései tették ezt lehetővé. Ma már több mint 5000 ilyen bolygót ismerünk, ugye a mi naprendszerünkben van 8, Merkurtól kifelé haladva a Neptunuszig, és ilyen bolygókat, bár mindenki feltételezte, hogy vannak ilyen bolygók, az összes sci-fi irodalomban ezzel kezdődik a dolog, hogy egy távoli galaxisban, egy távoli bolygón mi történik, de nem tudtuk. A csillagászok nem tudták megmérni, nem tudták kimutatni, hogy vannak ilyen égitestek más csillagok körül. Ugye más csillagok azok, ami napunknak felelnek meg, tehát amikor felnézünk az égre, csillagokat látunk, akkor azok egy-egy napok, naprendszernek a központ égitestjei, és most már tudjuk, hogy majdnem mindegyik csillag körül keringenek bolygók. Tudjuk ezt közvetett módszerekkel általában, hogy van 5000 bolygót, ezeket sikerült megerősíteni, de ezeket nagyon-nagyon kis százalékban látjuk. Tehát ezek nem direkt megfigyelések, hogy odairányítjuk a távcsőnket, és látjuk, hogy ott van egy halvány égítés. Közvetett módszerekre vagyunk utalva, és ehhez képest is ugye éppen ezért meglepő, hogy hogyan tudjuk olyan égitesteknek a légkörét megvizsgálni, amiket esetleg nem is látunk. Tehát a távcsővel sem tudjuk kimutatni direkt módon. És akkor itt jön a képbe az Ariel. Az Ariel nem az egyetlen űrtárcsa, ami ezt fogja csinálni, de az egyetlen, aminek csak ez a célja, ez az elsődleges célja. A Hubble űrtárcsaival és a most nemrég elindított James Webb űrtárcsaival is lehet hasonló vizsgálatokat végezni. Arról van szó, hogy egyes ilyen exobolygók, ahogy keringenek a központi csillagok körül, a Földről nézve elhaladnak a csillagkorongja előtt. Mi ezt általában nem látjuk, nincs térbeli felbontásunk, nincs elég nagy távcsőnk az, hogy azt lássuk, hogy van egy csillagkorong, és előtte elmegy egy fekete pacni, egy apró pici kis kosz, ami általában a század részét, vagy az ezred részét, vagy a tízezred részét takarja ki annak a csillagkorongnak. Annyit látunk, hogy van egy kis elhalványodás, ezt tudjuk érzékelni, illetve ha a csillagról jövő fényt megnézzük akkor, amikor a bolygó a csillagkorongja előtt elhalad, és akkor, amikor nincs a csillagkorongja előtt, ezt tudják a csillagászok, ezt tudjuk mérni, ezt előre tudjuk jelezni, akkor egy nagyon-nagyon pici különbséget fogunk látni a csillagról jövő fényben, és ez a különbség abból adódik, hogy amikor a bolygó látszólag a csillag előtt van, akkor a bolygó légkörén áthalad a csillagnak a fénye, és ezen megszűrődik, ezen nyomot hagy, mint egy új lenyomatként a bolygónak a légköre, és ebből az információból tudunk következtetni arra, hogy ennek a bolygónak van-e légköre, ha van légköre, milyen az összetétele, vannak-e rajta felhők, milyen a hőmérséklet, és így tovább. Tehát egy rendkívül izgalmas dolog, kicsit elvontnak tűnik, de ez egy lépés ahhoz, egy elmozdulás ahhoz képest, hogy felfedezzük az exobolygókat, most megpróbáljuk már őket jobban megérteni.
Korábban úgy egyszerűsítettük ezt le, hogy az exobolygók azok, amiken akár élet is elképzelhető lehet. Ez mostanra már egy meghaladott egyszerűsítés, azt hiszem.
Hát olyan fajta változatosságát látjuk a bolygóknak, az exobolygóknak, hogy az szinte biztos, hogy nincs mindegyiken élet. Némelyikük ugye hatalmas gázóriás, és olyan is van, ami egy lávaóceánként fogható föl, nagyon közel kering egy kőzetbolygó a központi csillagához, úgyhogy akár 1000 vagy 2000 fokos lehet a felszíni hőmérséklete, nyilvánvalóan azon nincs élet. De pont azért, mert ennyire változatosak ezek a bolygórendszerek, több olyan is van közöttük, ilyen lehet közöttük, ahol kellemes a hőmérséklet, ilyen földhöz hasonló, nem teljesen fagyott és nem teljesen pokoli forróság van, és akár víz is lehet a felszínükön, tehát elképzelhető, igen, hogy vannak ilyen bolygók. Hogy ezekről többet megtudjunk, ahhoz például ilyen spektroszkópiai vizsgálatokat, amiket az Ariel fog végezni, ilyenekre van szükségünk. Én úgy szoktam mondani, hogy ugye nem tudjuk, hogy vannak, van-e ennek máshol élőlények, vagy akár csak élet a Földön kívül az univerzumban. Ez nagyon erősen kutatott terület, és ma már nem sci-fi, hanem egy nagyon kemény hardcore tudomány, de nem tudjuk, még azt sem tudjuk, hogy a Marson volt-e valaha élet, a feltételek adottak voltak, akár még lehettek is, de nem tudjuk, nincs rá bizonyítékunk, arra meg pláne nincs hogy távoli csillagok körülkeringő bolygókon, vagy azok holdjain, vagy azoknak a környezetében van-e, volt-e élet. De hogyha egyszer találunk ilyet, és erre nagyon-nagyon erős nemzetközi összefogás és nagyon célzott kutatások vannak, akkor az nagy valószínűséggel olyan vizsgálatokon fog alapulni, vagy ahhoz hasonló vizsgálat lesz, mint amit az Ariellel tervezünk. A következő évtizedben, 2029-ben fog indulni, és legalább 5 évig fog működni, és ez alatt ugye több mint 1000 exobolygó légkörét vizsgálja, meg kisebbeket, nagyobbakat, gázóriásokét is, illetve földszerű sziklás kőzetbolygónak a légkörét is. Ezek azok a vizsgálatok, amikkel meg lehet mondani például, hogy van-e oxigén egy adott bolygó légkörben, alkalmasak-e a feltételek akár fotoszintetizálásra. Ezek hihetetlen izgalmas dolgok, és én most megint csak nem sci-fi-ről beszélek, hanem tudományos vizsgálatokról, úgyhogy aki most gondolkodik azon, hogy milyen felvételi esetében milyen egyetemre menjen, és esetleg csillagászattal foglalkozik, vagy egy kapcsolódó határterülettel fizikus akar lenni, vagy mérnök, vagy ehhez hasonló informatikus akár, akkor hihetetlen izgalmas kihívások és küldetések várnak a jövő évtized csillagászaira.
Említette, hogy 2029-ben indul majd maga a küldetés. Hogy áll most a projekt?
Most egy nagyon fontos mérföldkövön vagyunk túl, ezt úgy hívják, hogy PDA, tehát a műszercsomag, amit az űrben felküldünk, ennek egy kritikus áttekintése, kritikus revíziója történt meg, szakemberek megvizsgálták minden aspektusát, hogy megépíthető-e, működik-e, és azt fogja nyújtani teljesítményben az eszköz, amit várunk tőle. Ez nagyon fontos, mert ugye mondjuk hiába van a Földön szinte mindenkinek számítógépe vagy mobiltelefonja, ha ezt felküldjük az űrbe, ez nem fog működni. Tehát mindenféle nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni minden olyan műszernek, műszeregyüttesnek, ami az űrbe kerül. Tesztelni kell a Földön nagyon-nagyon alaposan, hogy sugárzást tűrő-e, hőmérsékletváltozást hogyan tűri, rázkódást hogyan tűri, és így tovább. Tehát ez például az egyik aspektusa annak, hogy olyan műszereket küldünk el az űrbe, vagy tervezünk-e felküldeni, amik mindezt kibírják, és amik mindezt működni fognak. Ez tehát egy nagyon fontos mérföldkő, ezt sikeresen teljesített az Ariel, tehát az a műszeregyüttes csomag, ami egyébként egy távcsőből áll és hozzákapcsolódó spektroszkópokból, tehát a fényt felbontjuk alkotó elemeire, ugye hullámhoz szerint, és mindezt az infravörös tartományban tesszük, és ezt a fényt vizsgáljuk, ezen alapszik az egész mérési elv. Tehát ez a műszer csomag most már hivatalosan egy pecsét került rá, hogy ez megfelel, a tervezés jól sikerült, és megépíthető a maga műszer, tehát most kezdődik az a következő egy-néhány évben, amikor fizikailag megépül, összeépül, és tesztelés is fog történni ezzel a műszerrel, hogy aztán majd 2029-ben az űrbe kijutva, napkörüli pályára állva megkezdhesse a tudományos megfigyeléseket.
Nagyon komoly nemzetközi összefogásról beszélünk. Mi a magyar hozzájárulás a projekthez?
Így van, az Európai Űrügynökség 16 tagországa vesz részt ebben az együttműködésben, ezen kívül az Egyesült Államok, Kanada és Japán is jelezte a részvételét, és el is fogadták ezeket a hozzájárulásokat. A magyar részvétel egyrészt tudományos, a magyar csillagászok, asztrofizikusok szinte az összes európai űrmisszióba, űrtávcsöves küldetésben részt vesznek. Ez is nagyon fontos, mi például azt vizsgáljuk, hogy ezeknek a bolygóknak az anyacsillaga, a szülőcsillaga milyen tulajdonságai vannak ennek, és milyen feltételeket teremt mondjuk az élet kialakulásához, nagy vonalakban nagyon egyszerűsítve. Ami viszont nagyon fontos kiemelni, az, hogy a magyar ipari háttér is fontos, és magyar ipari hardware hozzájárulás is van, és elfogadott ehhez a műszeregyütteshez, tehát van olyan űripari cég Magyarországon, aki képes olyan műszereket legyártani, alkatrészeket gyártani, amik megfelelnek az űrbeli körülményeknek, és az ESA is számít rájuk. Jelen esetben az egész műszeregyüttes hőmérséklet szabályozását biztosító radiátor, tehát egy hő elvezető eszköz az, amit megépít egy miskolci cég, az Admatis Kft. És ezen kívül még számos egyéb kisebb alkatrészt is elkészítenek, ezek zömében a földi szállítást, teszteléseket, méréseket fogják elősegíteni, azt például, hogy egyes alkatrészeket egyik európai űrközpontba átszállítanak a másik európai űrközpontba a földi szállítással, azért, hogy a meglévő tesztberendezésekben ezeket az alkatrészeket tesztelhessék. Tehát ilyen és ehhez hasonló kereteket, tárolóeszközöket, szállítóeszközöket is gyártanak a magyar cégek. És ilyen szempontból egy kis része lesz a magyar űriparnak, de egy nagyon fontos részét képezi ez a hőmérséklet stabilizálás ennek az űreszköz. Ez kritikus fontosságú, hogy ez a rész jól működjön, mert különben a mérések nem úgy fognak zajlani, és nem azt fogjuk mérni, amit éppen terveztünk. Tehát ilyen módon a sok ország között, mintegy 20 ország között a magyar lobogó is rajta lesz ennek a missziónak a logóján. A Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézetének a kutatói fognak egyrészt részt venni a küldetés tudományos részében, illetve az ELTE-nek a Szombathelyen található Gotthard Astrofizikai Obszervatórium kutatói, akik már most részt vesznek ennek a küldetésnek az előkészítésében, és most erről eszembe is jutott még egy fontos dolog, hogy érdemes megemlíteni, hogy október 24-től kezdődően 4 napon keresztül az egész Ariel konzorcium tudósai és mérnökei, mintegy 150 ember Budapesten fognak ülést tartani, ahol a műszaki előrehaladást és tudományos kérdéseket is meg fogunk vitatni.
Sigma, a holnap világa.
Megmérték a talaj hőmérsékletét az indiaiak a Holdon, szeptember elején pedig szondát indítottak a nap felé. Az indiai űrkutatás látványos fejlődésének legújabb eseményeiről Herceg Zsolt, Kis László csillagásszal, a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetett.
A Chandrayaan 3-nak a leszálló helye a déli pólus környékén található az égi kísérőnkön. Már az indiaiak egyébként el is nevezték egy hinduizmus által inspirált névre, Shikshakti pontra. Beleszúrtak a holdi talaj, regolitnak hívják, egy körülbelül egy olyan 10 centi mélyen. Gyakorlatilag hőmérőt dugtak bele a felső rétegébe, hogy hogyan változik a hőmérséklet a felszíntől az alsó néhány centig. Ez azért érdekes, mert a déli pólus környékén, ahol ugye tudjuk, hogy vannak örökké árnyékban lévő kráterek, de még akár ilyen domboldalak, hegyoldalak is, az a föltevés, hogy a víz, jég nagyobb mennyiségben előfordulhat. Ráadásul igazából semmit nem tudunk arról, hogy azon a környéken milyen mélyen kell adott esetben lemenni, hogy egy jég az ne olvadjon el, ha oda is süt a nap. És a felszínen effektíve ilyen 50-60 Celsius-os hő mérséklet, azon a 70 fokos déli szélességen tartó leszállóhelyen, amit mértek, és már lefúrva 8 cm mélyen, már mínusz 10 Celsiusra csökken a hőmérséklet, tehát lényegében egy a 8 centin belül 70 fokot változik a hőmérséklet. Tehát nagyon éles a hőmérséklet profil, ami azt jelenti, hogy van esélye a jeges rétegek fönnállásának, akár már tényleg az ember azt mondja, hogy néhány centi, de akár néhány deciméter, vagy néhány méter mélyen is a felszín alatt. Ez mindenképpen jó jel abból a szempontból, hogy ha akarunk majd egyszer egy holdbázist építeni, és ki akarjuk aknázni a felszínen található vízjég lerakatokat, ha vannak, pontosabban ahol vannak, akkor a hold felszínnek ez a hő szigetelő képessége, ez egy fontos paraméter lesz a tekintetben, hogy hol keressük, vagy esetleg hol tároljunk. Tehát egy csomó érdekes dolog csak a helyszínen derül ki. Az indiaiak ebben nagy lépést tettek előre.
Meddig marad ez az indiai eszköz a Holdon, és milyen munkák várnak még rá, vagyis milyen eredményeket várhatunk tőle?
Egy 1,5 tonnás egység szállt le ott a megfelelő helyszínen, egy 26 kilós kis autó is legördült, ami az első nap után megtett körülbelül 3 métert a kiindulási pontjától, és egy 4 méter átmérő kráter szélén találta magát, és akkor úgy döntöttek az irányítók, hogy oké, gyere, fordulj inkább vissza. Tehát ott van egyrészt egy helyszíne leszálló, ami ott a környezet mintákat vesz a talajból, annak a ásvány összetételét vizsgálja, ez az érdekes hőmérsékletmérés is megtörtént, a kis autó is megint csak oda megy és szaglász néhány méteres távolságban, mindez 14 napig tart, amíg a nap azon a helyszínen látszik. Ugye a hold tengelykörüli forgás ideje az bő 4 hét, 2 hét után megérkezik a holdi éjszaka. Az indiaiak nem tűztek ki nagyon durván ambíciózus célokat, tehát ők azt mondták, hogy egy holdi napig, azaz 14 földi nap időtart, amíg fogják ezt a dolgot, garantáltan működteti. Aztán jön 14 napos éjszaka, és ez egy érdekes kérdés lesz, hogy amikor majd szeptember közepén, végén ismét kisüt a nap a Chandrayaan 3 leszálló helyére, akkor vajon képes lesz-e újra éledni, amikor a napelem táblák újra elkezdik az energiát termelni. Ugye nem vitt magával radioaktív bomláshőn alapuló kvázi önmagát az éjszakában is fűteni képes energiaforrást, tehát azon fog múlni minden. minden, hogy az elektronikák átélik-e a kéthetes holdi éjszakát. Az biztos, hogy ez egy nagyon fontos technológiai demonstráció, igen, meg tudjuk csinálni, és egy nagyon fontos előrelépés afelé, hogy az emberiség meghódíthassa a holdnak ezt a déli sarkvidékét. Van benne egy kis félrevezető, hogy ez egy sarkvidék, egy poláris régió, nagyjából 600 kilométerre szállt le a Chandrayaan 3 a hold déli sarkától. Ez, ha a földre kivetítenénk, annak felelne meg, hogy valaki elérte az Antarktisznak a peremét. Az még nem a déli sark, hanem a déli kontinensnek a tengerpartja, és akkor onnan még azért mennék ő lefelé, hogy elérje az ember a leghidegebb, vagy a legárnyékosabb vidéket, de mindenképpen az indiaiak történelmi eredményeket érnek el minden nap.
Valóban lendületben vannak az indiaiak, hiszen elindulnak a nap felé is. Oda miért is?
Azért, mert egyrészt megmutassák, hogy mi ezt is meg tudjuk csinálni, de nem, tényleg fontos tudományos kérdésekkel is fogom foglalkozni. Ugye az Aditya L1 jelzésű napszonda, ez oda fog menni, ahol az európaiaknak a Soho napműholdja, vagy napszondája figyeli a központi csillagunkat már több mint 20 éve, úgynevezett L1 Lagrange ponthoz, ami a nap és a föld között található, a földtől 1,5 millió kilométerre, az nagyjából négyszeres föld-hold távolság, és az abban a pontban, vagy azon a pont körül keringő űreszközöknek az a legfontosabb tulajdonsága, hogy a nap, űreszköz, föld, ez mindig egy egyenesben marad, ahogy minden kering szépen a nap körül. Az az L1 pont, ez a belső Lagrange pont a nap-föld rendszerbe, az azt teszi lehetővé, hogy onnan folyamatosan a nap 24 órájában 1440 percen és 86400 másodpercen keresztül szünetmentesen lehessen figyelni központi csillagnak az aktivitását. Az Aditya L1 napszonda fedélzetén 7 műszer is kapott, belőle 4 képeket fog készíteni a napunkról különböző hullámosszakon. A nap koronának olyan belső tartományait is meg fogja vizsgálni, amit a korábbi vagy jelenleg működő egyéb űr naptávcsövek nem látnak az űrből, tehát mindenképpen újdonság ereje lesz ennek az új indiai napszondának, és például azt fogja vizsgálni, hogy a nap által kipöfékelt, töltött részecske felhők hogyan gyorsulnak, amikor elhagyják a nap felszínét. Mellette részecske detektorokat is visz magával. Az egész épp nem lesz annyira picike, mert egy jó nagy 240 kilós műholdból egy 6 méter hosszú mágneses detektor kar is ki fog nyúlni. Tényleg úgy fog kinézni, mint egy ilyen kicsit furcsa szitakötő. És amellett, hogy az indiai csillagászati és űrkutató intézmények hatalmas összefogását fogja szimbolizálni, az indiai űrügynökségnek is egy nagy siker lesz, amikor ez meg fog érkezni. Alacsony földkörüli pályáról indul, és aztán szépen egyre elnyúltabb és elnyúltabb pályán fog keringeni, és nagyjából 4 hónap múlva, tehát valamikor az év végére, jövő év elejére fogja elérni a végső keringő helyét, a nap körüli L1 pálya körül, egy ilyen haló pályán. Tehát ez az év hátralévő részében az indiai űrkutatása érdemes lesz odafigyelni.
Sigma, a holnap világa.
A Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatásából kiderült, a poloskák is láthatnak színeket, ha kevesebbet is, mint az ember. A felfedezés segíthet a poloskák távoltartásában és csapdázásában is. Egri Ádámmal, a közelmúltban megjelent tanulmány első szerzőjével, az intézet tudományos munkatársával beszélgettem.
Ez az ázsiai márványos poloska nevű faj, ami hát eredetileg Ázsiából származik, konkrétabban Kína, meg Tájván, meg Korea, de a 2000-es év tájéken megjelent az Egyesült Államokban, aztán néhány évvel később Európában is, és itt Magyarországon már nagyjából 10 éve jelen van. Inváziós fajról beszélünk, ami azt jelenti, ugye, hogy nem ott őshonos, ahol esetleg újabban van, vagy jelen van, és hát az inváziós fajoknak a egyik fő jellegzetessége, hogy nagyon gyorsan képesek terjedni, mert esetleg nincs természetes ellenség, új helyre betörő fajok, és még nagyon könnyen tudnak terjedni. És hát sok esetben ezek az ember számára kártevőként jelennek meg, ilyen ez a poloskafaj is.
Az egyik legújabban megjelent és egyben legveszedelmesebb inváziós rovar miért?
Közel 300 olyan növény van, amit képes károsítani, ezért is gazdasági kártevőként is tartják nyilván. De hallottam már arról is, hogy mivel Ausztráliában még nincsen jelen, ezért képesek akár egy egyed miatt is visszafordítani nagy konténerhajókat, csak azért, hogy nehogy bekerüljön Ausztráliába. Pontosan azért, mert nagyon sokféle növényt képes károsítani. Ezen kívül még lakosságot is képes ez a faj bosszantani, mert hiszen télelőtt, amikor kezd hűlni az idő ősszel, ezek telelőhelyet keresnek, és ilyenkor behúzódnak a házakba. Egyrészt ugye a házak kicsit melegebbek, mint a környezete, tehát akkor kezdenek el fűteni az emberek, ott jobban át tudnak telelni, másrészt meg ugye vonzódnak a fényhez is.
Konkrétan az önök vizsgálata mire irányult?
Azt vizsgáltuk, hogy milyen ennek a fajnak a látása, konkrétan az, hogy milyen spektrális tartományban érzékelnek ezek az állatok, illetve hogy mikhez szeretnek vonzódni. Már különféle ilyen feromon csapdákkal próbálják csapdázni ezeket az élőlényeket, ami azt jelenti, hogy szag alapján működik, tehát becsapják őket, mint hogyha egy hím lenne ott, és akkor a nősnyéket úgy lehet csalogatni, hogy a hím által kibocsátott szagokat utánozzuk, de szokták párosítani fényel is, és akkor kicsit jobb hatásfokot érnek el a csapdákkal. És mi igazából pont ezt néztük, hogy milyen fényekkel lehetne ezt még jobban javítani egyrészt, mihez vonzódnak, másrészt pedig konkrétan a szemet vizsgáltuk elektrofiziológiával, konkrétan, hogy milyen hullámhoz tartományokra érzékeny, illetve hogy milyen fajta színlátása lehet neki, hogyha van. És arra jutottunk, hogy igenis lehet neki színlátása, ha bár nem olyan annyira kifinomult, mint mondjuk sok más rovarnak, összesen kétféle fényérzékeny sejtet találtunk, sikerült azonosítanunk. Ez egy kicsit szegényesebb színlátást tesz lehetővé, mint mondjuk a mi esetünkben emberek esetében, akiknek három ilyen típusú sejtje van, de igenis lehet színlátás. Másrészt pedig azt kaptuk, hogy minél inkább rövidebb a fényhullám hossza, annál vonzóbb az ázsiai márványos poloska számára, tehát az ultraibolya kék fények azok a legvonzóbbak, és ahogy haladunk a zöld, sárga, pirosas spektrális tartományokon át, úgy csökken a vonzódás, ami még emberi nyelvre lefordítva talán úgy fejezhető ki, hogy az ilyen melegfehér, melegszínű fények azok nem annyira vonzóak, még a hidegfehér típusú fényforrások azok inkább vonzóak a rovar számára.
A színérzékelés mennyire gyakori a rovaroknál?
A rovaroknál kifejezetten gyakori, hát ugye a legelső, ami eszünkbe juthat, meg amire már nagyon korán rájöttek, hogy a méheknek igen jó színlátása van, hát ugye a virágok megtalálásában ez nagy szerepet játszik, de nagyon sok más rovar is képes színeket érzékelni, egészen szokatlan példák is, mint például a Szent János bogarak, őnekik is van némi színlátásuk. Tehát ez igen elterjedt, viszont annyi különbség van például az emberhez képest, hogy a rovaroknak a vörös tartományban érzékelő receptoruk általában nincsen, helyette viszont ultraibolyában nagyon jól látnak. Tehát sok esetben nagyon hasonlóan színgazdagságban látják a világot, mint mi emberek, csak egy kicsit eltolva az ultraibolya irányába.
A poloskáknak ezt a színlátását hogyan tudjuk mi használni, akik szeretnénk távol tartani őket magunktól?
Mi a színlátást konkrétan azt nem mutattuk ki, hogy van neki, csak azt az apparátusnak a jelenlétét mutattuk ki, ami lehetővé teszi. Tehát ahhoz további kísérletek szükségesek, hogy ezt a színlátást bebizonyítsuk, hogy a poloskának van-e, viszont azért valószínűsíthető. És hát bizony ez arra jó lehet, hogy ha például csapdázni akarnánk még hatékonyabban, akkor olyan színű felületeket vagy fényforrásokat tudnánk alkalmazni, amik még hatékonyabbá teszik egy érítést.
Hogyan folytatódnak majd a kutatások, hogyan tovább?
Igen, érdekes lenne bebizonyítani, hogy van színlátása. Ez egy lehetséges jövőbeli irány. Továbbá azt is érdekes lenne megvizsgálni, amire már vannak próbálkozások amúgy, hogy mennyiben játszik szerepet a hő ezeknek az állatoknak a házakba való behúzódásában. Tehát, hogy képesek-e távérzékelni esetlegesen a melegebb tárgyakat, mint mondjuk a hidegebbeket. Ezek ilyen érdekes, lehetséges jövőbeli irányok.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.